Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Hornyák Balázs és Kulcsár Alexandra szülők Máté Sándor nevű gyermekét. Erre készülve énekeljük fennálló énekül a 329. ének második versét. A 329. ének második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg Isten igéjét, a Máté evangéliuma 19. részének 13. és következő verseiből, valamint a Máté evangéliuma 28. részének 18. és következő verseiből. Akkor kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegyen rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tettek kezét, és eltávozott onnan. Jézus mennybe menetele előtt így szólt tanítványaihoz: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, ünneplő gyülekezet! Elhoztátok gyermeketeket ide a templomba, Jézus közelébe, ahogyan az előbb olvasott kis történetben is hallottuk, a szülők odavitték a gyermeküket Jézushoz, hogy áldja meg őket, hogy rájuk téve a kezét imádkozzék érettük. Milyen jó, hogy most is lehet odavinni a gyermekeket Jézushoz, hogy megérintse őket, hogy az ő áldása legyen már az ő kis életükön is. Jézus Krisztus, amikor a szülők odavitték a gyermekeket, és érzékelte, hogy a tanítványok ezt akadályozni akarják, rájuk szólt: engedjétek ide hozzám a gyermekeket, ne tiltsátok, ne akadályozzátok, hiszen ilyeneké a mennyek országa. És Jézusnak ezt a szavát ma is komolyan kell vennünk: engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket. A történetben éppen a Jézus tanítványai voltak ennek az akadályai. Ma nagyon sokféle akadály van arra nézve, hogy a gyermekek oda találjanak Jézushoz. Sokszor lehetnek éppen a szülők is ilyen akadályok abban, hogy a gyermekek Jézus Krisztust megtalálják és közel érezzék magukhoz. Amikor az életünk példáját látják a gyermekek, nagyon sok mindent átvesznek és megtanulnak tőlünk. És amikor Jézus látja ezt, akkor arra biztat, engedjétek csak, hadd jöjjenek. Már a kisgyermekek is épp úgy képesek felfogni a Jézus közelségét, szeretetét, mint a felnőtt emberek. Nagyon fontos, hogy már gyermekkorban megkapják azt az érintést Jézustól, amit senki más nem adhat meg nekik. És kívánjuk azt, hogy Isten áldása kísérje a család életét, a gyermek életét, és ami most elkezdődik az ő életében, annak olyan folytatása is lehessen, hogy megismerhessen megváltóját, Jézus Krisztust, és az ő követője lehessen egész életében. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, és a gyülekezet fennállva legyen tanulja a ti válaszotoknak. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Valljuk most meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi lesz a neve? Máté Sándor, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Máté Sándor, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Növekedés testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyja vegye át karjára megkeresztelt gyermekét, és lélekben együtt imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked a te szeretetedért, áldásodért, hogy megőrizted mind az édesanyját, mind a gyermeket a nehéz órákban, és most együtt adhatunk hálát a gyülekezet közösségében. Hálát adunk azért is, hogy a keresztség jelével elpecsételted magadnak gyermekünket. Adj nekünk szülőknek, keresztszülőknek olyan hitet, rád figyelő szívet, odaadó buzgóságot, hogy most tett fogadalmunkat megtarthassuk, gyermekünket hitben nevelhessük a te dicsőségedre. Áld meg a gyülekezet közösségét, hogy mi is mindannyian imádságunkban hordozzuk gyermekeink növekedését, fejlődését, és oda segíthessük őket a te közeledbe. Ne legyünk akadályai annak, hogy a gyermek is egészen a tied lehessen, és odaszánja életét a te követésedre. Legyen áldott a te szent neved, Atya, Fiú, Szentlélek Istenünk. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és a 165. ének első három versét fogjuk énekelni, de előbb átadom a családnak a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét és áldását kérve mindnyájuk életére. A 165. ének első három versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Jakab levele, első részének 26. versétől egészen a második rész 13. verséig bezárólag. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, leülve hallgassátok meg. A Jakab apostol levele első részének 26. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók, mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért? De ti megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekedtek. De ha személyi válogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ígéreten. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy a te házadba eljöhetünk, és itt hallgathatjuk a te hozzánk szóló igédet. Közösségben lehetünk veled, és közösségben lehetünk egymással is. Te nem vagy, Urunk, személyi válogató, hanem mindannyiunkat kedvesen fogadsz, felnőtteket és gyermekeket, ifjakat és időseket, és mi mindannyian részesei lehetünk a te szentségednek és szeretetednek. Köszönjük, hogy készítesz hétről hétre alkalmat arra, hogy a te nevedben összegyűljünk, együtt imádkozzunk, énekeljük az énekeket, közösségben legyünk veled és egymással. Szükségünk van arra, hogy megszólíts bennünket, és helyre tedd a lelkünkben azt, amiben még nem a te akaratod és a te terved szerint élünk. Hadd tudjuk úgy hallgatni nyitott szívvel, nyitott füllel az igét, hogy a gondolataink ne másfelé kalandozzanak, hanem meghalljuk és megértsük a Te igéd üzenetét. Add, hogy áldással legyen számunkra a veled töltött idő. Lelked által formálj át mindannyiunkat. Add, hogy az igének hallgatói és megtartói lehessünk valamennyien. Amen. Az ige hallgatására készülve a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Jakab levele első részének 27. versében eképpen. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. A kedves testvérek, egy hónappal ezelőtt itt az Isten tiszteleteinken elkezdtük olvasni, hallgatni Jakab levelét, és ebben a levélben, ahogyan az elején erről is szó volt, nagyon sok gyakorlati útmutatást kapunk a keresztény életre nézve, hogyan látszik meg az életünkön, hogy mi Jézus Krisztus követői vagyunk, miben kell meglátszania a lélek gyümölcsének rajtunk, akik figyelik az életünket, mit kell, hogy lássanak az életünkben, hogy ők is Jézus követői lehessenek. Hallottunk az első alkalommal a kísértésekről, a próbák és kísértések között, hogy kitartóak legyünk és ragaszkodjunk az Úrhoz. A következő vasárnap arról volt szó, hogy legyünk gyorsak a hallásra, késedelmesek a szólásra, és hogy nézzünk bele az ige lelki tükrébe, lássuk meg magunkat úgy, ahogy ami Urunk lát bennünket, és keressük a bűneinkből való megtisztulás útját, forduljunk oda Jézus Krisztushoz. Majd két olyan vasárnap következett, amikor más valaki hirdette köztünk az igét, más igék alapján szólt a prédikáció, most pedig onnan folytatjuk, ahol 3 héttel ezelőtt abba hagytuk. Ma az Isten szerinti kegyességről lesz szó. Mit is jelent a kegyesség? Ha azt halljuk valakiről, hogy ő egy kegyes ember, akkor arra gondolunk, hogy sokat jár templomba, nem csak a nagy ünnepeken, karácsonykor, húsvétkor láthatjuk itt, hanem rendszeresen jár az istentiszteletekre, minden nap imádkozik, olvassa a Bibliát, úgy gyakorolja a vallását, hogy ez fontosnak érzi. Istenfélő életet él, megbízható, becsületes ember, aki törekszik arra, hogy Isten törvényét megtartsa. Igen, a keresztény embertől rendszerint el is várják, hogy szavahihető, egyenes jellemű legyen, tiszta erkölcsű, jó szívű, jó lelkű legyen. Az Új Szövetség korában is voltak ilyen kegyes emberek, akik ügyeltek arra, hogy a kegyességükkel minden rendben legyen. Őket nevezték farizeusoknak. Ezek az emberek vigyáztak arra, hogy Isten törvényét megtartsák, rendszeresen jártak templomba, vagy a zsinagógai istentiszteletre, hetente kétszer böjtöltek, mindenből megadták a tizedüket Istennek, és az emberek úgy tekintettek rájuk, mint példaképekre, hogy nekünk is ilyen kegyeseknek kellene lennünk, amilyenek ezek az emberek, a farizeusok. Mi már azért látjuk más színben őket, mert Jézus rávilágított, rámutatott a bűnükre, a képmutatásukra, arra, hogy a kegyességükkel próbálták eltakarni a vétkeiket, de egyébként ők olyan tiszteletre méltó, becsületességre törekvő, kegyes embereknek számítottak a maguk idejében. És mi ma is vannak közöttünk ilyen buzgó, vallásos, kegyes emberek, akik próbálnak megfelelni Isten törvényének, sokat imádkoznak, szívesen adakoznak, és jól esik nekik, ha ezt az igyekezetüket mások is észreveszik, mert ezzel Isten előtt is igazolva látják magukat. Kegyes emberek. A kegyes szót használjuk olykor rosszalló, negatív értelemben is, leginkább az álszent, látszat kegyes emberekre vonatkoztatva. Amikor azt mondjuk, hogy micsoda kegyes egy ember, meg hogy nem kell ez a kegyes szöveg. Az egész csak le van öntve kegyes szószal, vagy kegyes mázzal. Sajnos a kegyeskedés, a látszat kegyesség olykor még azokat is visszatartja a hittől, az igazi kegyességtől, akik pedig szeretnék Jézust követni, szeretnék megtalálni az üdvösség útját. Mondták-e már ránk, hogy mi kegyesek vagyunk? És ha mondták, vajon nem ilyen értelemben mondták? Hogy a kegyességnek csak a látszatát érzékelték rajtunk, pedig kellene, hogy érzékeljék a hitből fakadó élet erejét is. Vajon nem ismerünk-e magunkra az utolsó idők emberének leírásában, amit Pál apostol Timóteusnak írt? Az emberek önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Pál apostolnak a második Timóteusi levél harmadik részének az elején olvassuk ezt. És Isten nem ilyen látszat kegyességet vár tőlünk, hanem tiszta és szeplőtelen kegyességet, amelyen keresztül Isten ereje kiárad mások felé is. Hát akkor milyen az igazi, Isten szerint való kegyesség? Ezt nem a magunk mércéjén kell lemérnünk. Nem elég az, hogy magunkat hívőknek és kegyeseknek gondoljuk. Jakab leveléből az előbb hallottuk, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Bizony ismerős dolog ez nekünk is. Itt a templomban csendben hallgatjuk az igét, otthon meg éppen arra kiabálunk legjobban, aki felé a legnagyobb szeretettel tartoznánk. Kettős életet élünk, mások vagyunk vasárnap és mások hétköznap, mások vagyunk a templomban és mások a mindennapokban. Akkor, amikor itt a zsoltárokat énekeljük, akkor szentek és kegyesek vagyunk, de amikor társaságban vagyunk, és egy csípős megjegyzés kikívánkozik belőlünk, vajon meg tudjuk-e fékezni a nyelvünket? Erre a kettősségre Isten igéje azt mondja, hogy hiába való kegyesség. Nincs értelme, nem vezet másokat Jézushoz, nem épít senkit, hiába való ez a kegyesség. De van Istennek tetsző, igazi, jó, helyes módon értelmezett kegyesség is. És erről szól a mai igénk. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Vagyis az igazi kegyesség nem pusztán szép szavakban nyilvánul meg, hanem hitből fakadó cselekedetekben, irgalmas tettekben. Úgy nevezik ezt, hogy diakónia, szeretett szolgálat, ahol már nem csak az működik, hogy egy közösségben jól érzem magam, és szívesen elmegyek igét hallgatni, hanem az is, hogy adni tudok, és segítek kipótolni valakinek a hiányát. Itt az apostol olyan embereket sorol fel, akiket veszteség ért, akik valamilyen hiányban szenvednek. Az árvák, akik a szüleiket veszítették el, épp úgy hiányt éreznek, mint az özvegyek, akik házastárs nélkül maradtak. Mi nyilván nem tudjuk ugyanazt adni, mint amit a szülő vagy a házastárs adott, de a szomorúságot, a bánatot enyhíthetjük, a társtalanságban vigaszt nyújthatunk azok felé, akiknek erre szükségük van. Ám sokszor mi annyira el vagyunk foglalva a magunk gondjával, bajával, hogy nem vesszük észre azokat, akik nálunk nehezebb helyzetben vannak. Nincs időnk a magányosokra, a segítségre szorulókra, a betegekre, a nyomorúságban levőkre. Milyen a kegyességünk? Vagy olyan, amilyennek lennie kell, tiszta és szeplőtelen, vagy pedig sajnos inkább önző és irgalmatlan. Tudunk-e adni is, vagy még mindig csak kapni szeretnénk? Egyszer megkérdeztek valakit, hogy miért ment át más gyülekezetbe, hiszen otthon a lakóhelyén is van lelki közösség gyülekezet. Azt felelte, hogy hiába megy el az Isten tiszteletekre, ott nem kap semmit, üresek a prédikációk, nincs szeretett vendégség a gyülekezetben, az énekkar sem működik, olyan üres az egész. A szomszéd gyülekezetben pedig minden adott, hát én inkább oda megyek, mert ott minden megvan, ott lelkileg is meggazdagodhatok. És erre az, a kérdező ember tovább érdeklődött. Nem gondoltál még arra, hogy nem csak kapni lehet, hanem adni is? Ha mindig csak kapni akarsz, akkor lehet, hogy jól lakik a lelked egy időre, de ideje lenne most már adni is másoknak. Mert aki másokat felüdít, az maga is felüdül. Kezdj el szolgálni azzal, amit van, és nem fogod üresnek érezni a lelkedet. Jakab levele továbbra is erről a szolgálatról beszél, amikor olyan hosszan tárgyalja a személyválogatás kérdését. Mert a személyválogatás még a másoknak való szolgálatot is be tudja feketíteni, be tudja szennyezni. Mi úgy gondoljuk, hogy sokkal jobban megéri egy olyan valakit meglátogatni, akinek a társaságában jól érezzük magunkat, aki vendégül lát minket, akivel már eddig is volt közös témánk, akivel jól tudunk beszélgetni. De ha szegényeket, özvegyeket, árvákat keresnénk fel, akkor órákon keresztül kellene hallgatnunk a panasz áradatot, és kinek kell ez? Bizony még a szolgálatunkat is meg tudja mérgezni az önzés és a személyi válogatás. Ha most beülne ide a templomba egy hajléktalan, rongyos külsejű, ápolatlan ember, akkor mi lenne az első gondolatunk? Örülnénk-e annak, hogy ő is hallgatja az igét, és megtalálta azt a közösséget, ahol Jézussal találkozhat, vagy pedig azon törnénk mindjárt a fejünket, hogy hogyan lehetne a legügyesebben kitessékelni az ajtón. És melyikünknek jutna eszébe, hogy felkarolja az illetőt, gondját is viselné, ellátná őt, keresné a módját, hogy hogyan segíthetne rajta. Igen, a mi önzésünk, a magunk kényelme nagyon meg tud minket akadályozni abban, hogy személyválogatás nélkül végezzük az Istentől kapott szolgálatunkat, feladatunkat, küldetésünket. Tehát a tiszta és szeplőtelen kegyesség mindenek előtt mások felé irányul. De van egy másik oldala is, amit szintén Jakab apostol ír ezzel kapcsolatosan, ez pedig saját magunkra vonatkozik, hogy őrizzük meg magunkat tisztának a világban, a világi hatások között. A teljes ige így szólt, tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Úgy gondolom, hogy a mögöttünk álló hónapok jól szemléltetik azt, hogy milyen nagy odafigyelésre van szükség ahhoz, hogy a fertőzéstől, a vírustól tiszták maradjunk. Volt itt már karantén, maszk, védőtávolság, készfertőtlenítés, a találkozások csökkentése, a közösségi alkalmaktól való távolmaradás, meg annyi óvintézkedés azért, hogy biztonságban legyünk a fertőzések ellen. És most, amikor a körülöttünk levő országokban megindulni látszik a járvány következő hulláma, akkor fontos kérdés az, hogy mi mennyire tudunk tiszták maradni a koronavírustól, mennyire tudjuk megőrizni magunkat ebben az újrainduló helyzetben. Ez a magunkra vigyázás sok lemondással jár. Például akik külföldre készültek nyaralni, azoknak lehet, hogy le kell mondaniuk, itthon kell tölteni a nyarat, és ki tudja még mi minden vár ránk ezután, nem látjuk előre. De valami hasonló elővigyázatosságra és éberségre van szükségünk akkor is, ha a lelkünket akarjuk tisztán megőrizni a világban levő hatásoktól. Azt mondja Jakab apostol, hogy őrizzük meg önmagunkat tisztán ebben a helyzetben. A világ úgy gondolkodik, hogy valósítsd meg önmagad, légy sikeres, gazdagodj meg rövid idő alatt, a pénz majd boldoggá tesz. Isten pedig azt mondja, hogy valósítsd meg az ő tervét az életedben, mert boldoggá csak az ő áldása tehet. Minden rossznak gyökere a pénz szeretete, olvassuk az igében. A gazdagság csábítása már sokakat eltérített a helyes úttól. Nem a pénz rossz önmagában, hanem a pénz szeretete, a pénz hajhászása keríti hatalmába a lelkünket. Mert nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak, Istennek és a mammonnak, vagyis a pénzistenének. A világ azt mondja, hogy élvezd ki az életet. Ne várj a házasságkötésig, add át magad a testi gyönyöröknek, próbáld ki idő előtt azt, amit később kellene, próbáld ki az italt, a drogot, ne maradj le a többiektől azokban a dolgokban, amelyekben ők már előtted járnak, ne maradj le a barátaidtól, igyekezz igazodni hozzájuk. A 119. Zsoltár pedig azt írja, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, úgy, hogy megtartja igédet. A világban átalakulnak az erkölcsi értékek és mértékek, elfogadott az élettársi kapcsolat a házasság helyett, elfogadott dolog az azonos neműek együttélése. Az ember lassan már azt a döntést is át akarja venni Istentől, hogy ki milyen nemű legyen, milyennek született. A tiszta és szeplőtelen kegyesség nem hódol be ezeknek a szokásoknak, nem teszi ki magát ezeknek a hatásoknak. Nekünk vigyáznunk kell arra, hogy ne fertőződjünk meg lelki értelemben sem. Nem lehetünk babonásak, nem bízhatunk a szerencsénkben, nem igazodhatunk a világ Isten nélküli gondolkozásához. A magunk megőrzése azt jelenti, hogy lelki értelemben is felvesszük az Istentől kapott védőmaszkot, vagy ahogy Pál apostol a lelki fegyverzetről beszél, a megigazulás páncélját, az üdvösség sisakját, a hit pajzsát. Nem megyünk oda, ahol könnyen lelki fertőzést kaphatunk, hanem az Isten igéjének a tiszta levegőjét szívjuk. A kegyelem karanténjában biztos védelemre találunk. Azt gondoljuk, hogy legjobb lenne kivonulni a világból, de nincs erre szükség, hiszen Jézus így imádkozott értünk. Nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. Nekünk itt a világban van szolgálatunk, feladatunk, küldetésünk, de eközben meg kell, hogy maradjunk tisztán az Isten félelmében, a Jézus Krisztus követésében. Kegyeseknek gondoljuk és látjuk magunkat? Csak akkor leszünk igazán azok, ha a szívünk teljesen az Úré. Addig csak látszat és képmutatás az egész kegyességünk. De ha már testestől, lelkestől az Úréi vagyunk, akkor ő használni is tud minket, és közben ő maga őrzi és óvja a lelkünket az ördög minden támadása között, mert megőrzi az Úr az övéit. Halljuk meg még egyszer azt az igét. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Erre segítsen az Úr mindannyiunkat. Amen. Fennállva énekeljük válaszképpen az Isten igéjére a 164. énekünk 3. versét, a 164. dicséret 3. versét, dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük, Istenünk, hogy most is tanítottál minket, hogy nem akarod, hogy elrontsuk az életünket, és úgy nyugtassuk magunkat, hogy minden rendben van már velünk, hiszen kegyes életet élünk. De te azt is látod, ami a szívünkben van. Azt is látod, amikor mindez merő képmutatás, és hiányzik a beléd vetett hit, az odaszánt élet, a szolgálókészség, és mindez csak üres külsőség, amit egyébként szívesen gyakorlunk. Köszönjük, hogy ébrezgeted alvó lelkünket, és nem akarod, hogy akár itt a gyülekezet is egy alvó gyülekezet maradjon, hanem meglátszódjék mindaz a gyümölcs az életünkön, amiről megismerhetnek bennünket, hogy mi a tieid vagyunk, hogy neked szolgálunk, hogy nem csak téged akarunk szeretni teljes szívünkből, hanem fele barátainkat is úgy, mint önmagunkat. És ahogy gondunk van arra, hogy az egészségünkre vigyázzunk, hadd legyen ilyen fontos számunkra az is, hogy a lelkünket óvjuk mindattól, ami megfertőzné, ami tönkretenné, ami lelki békességünket és a veled való kapcsolatunkat. Szeretnénk teljes szívvel hinni és bízni benned, és odaszánni neked az életünket. Köszönjük, hogy ezen a nyáron is készítesz arra alkalmat, hogy közösségben legyünk egymással, nem csak az Isten tiszteleteken, hanem bibliaórákon, és egy olyan héten is, ahol a hét egyik felében a fiatalok, a másik felében egész családok lehetnek együtt a te igéd körül. Készítsd el ezt a mátraházi hetet úgy számunkra, hogy azon is ott legyen a te lelked áldása, és előrébb juthassunk a hit útján,
és még inkább oda számva az életünket neked, szolgáljunk a te dicsőségedre. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, az egyedül lévőkért, a szomorkodókért, a gyászolókért. Add, Urunk, a te lelked vigasztalását és erejét azoknak, akiknek erre szükségük van. De ha most eszünkbe juttatsz olyan valakit, aki éppen a mi látogatásunkra vagy telefonhívásunkra vár, nyugtalanítsd addig a szívünket, amíg meg nem tesszük feléjük azt a lépést, amire te indítasz bennünket. Hadd legyen igazi közösség a mi gyülekezetünk, ahol egymásra is odafigyelünk, és azt az igazi szeplőtelen és tiszta kegyességet gyakoroljuk, amikor a másik ember is fontos számunkra, személyi válogatás nélkül. Így erősíts meg hitünkben, reménységünkben, szeretetünkben, és legyen a te áldásod mindannyiunk életén. Amen. Csendben a magunk imádságát vigyük Urunk elé. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetjük a testvéreknek a istentiszteleti alkalmainkat. Vasárnaponként 10 órakor tartunk istentiszteletet, és mindaddig online is közvetítjük, amíg legalább 20-an nézik, de elsősorban itt a gyülekezet közösségében várjuk azokat, akik el tudnak jönni, akiknek nincs más akadály arra nézve, hogy itt legyenek. Kedden 8:45-kor tartunk imaórát, csütörtökön, mindhárom idős otthonban, a Naplemente, a Levendula és a Máltai otthonban lesz istentisztelet. Csütörtök este 7 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaóránkat. Péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz. Valamennyi alkalmunkra Urunk nevében hívogatunk. Holnaphoz egy hétre kezdődik Mátoraházán az a csendes hét, amelyiknek első felében az ifjak lesznek az ige hallgató részvevői, a második felében pedig egész családok lesznek együtt. Akik erre jelentkeztek, azoktól a részvételi díjat majd készpénzben fogjuk kérni. A csütörtök esti bibliaóránkon, vagy után, illetve a jövő vasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Lázár Sándor 66 éves korában hunyt el. A temetése szombaton 2 órakor lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló hozzátartozóknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy most az istentisztelet után a gyülekezeti házban presbiteri gyűlést tartunk, amelyikre elsősorban a presbitereket és pótpresbitereket várjuk az óvoda épület bérbeadásával kapcsolatosan tárgyalunk és erről beszélünk. A gyűléseink egyébként nyilvánosak, tehát hogyha valaki első kézből akar értesülni arról, ami ott történik, el szabad jönni. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket, ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Már előző vasárnapokon is hirdettük, hogy maradtak itt tányérok és tálcák a gyülekezetünkben egy-egy szeretett vendégség vagy rendezvény kapcsán. Aki ráismer a saját tányérjára, tálcájára, vigye nyugodtan haza magával, mert ha ez nem történik meg, akkor szétosztjuk ezeket azoknak, akiknek erre egyébként szükségük van. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a másik énekgyűjteményből a 635. ének. A 635. énekünket énekeljük végig. Így kezdődik: Uram, tied vagyok én, magadnak alkottál. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.